Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Bálkó megyei Gyímesbükkön, Áldomáspatakán vendégeskedünk, ahol egy olyan fiatal házaspárt kerestünk fel, akik ellentétben a mai trendekkel próbálnak természetközeli életet élni és biztosítani a folytonosságot ezen a mesebeli tájon. Sárig Attila fiatal gazdálkodó sajtkészítő évekkel ezelőtt megfordult külföldön, és már akkor tudatosult benne, hogy a pénz nem minden, próbáljuk meg a mi közösségünket gazdagítani tudásunkkal, munkánkkal. Társra is talált Simó Réka budapesti tájépítészmérnök személyében, aki új hazának a gyímeseket választotta. Bízom benne, hogy adás után nagyon sokan másképp fogják látni a mai valóságot, és többen fognak csatlakozni azokhoz az értékekhez, amit Attiláék képviselnek. Ha idők engedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken Antal Tibor katonadalokat énekel. Kísér a Heveder zenekar.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a Marosvásárhelyi Rádió.ro címen.
Fiatal koromban besoroztak katonának, s el is visznek babát, tudom, engem nem soká. Te vagy 19, én meg a 21-ben járunk. Székely gyerek vagyok, elbírom a nehéz ágyunk. Te vagy 19, én meg a 21-ben járunk. Székely gyerek vagyok, elbírom a nehéz ágyunk. Fütyöl a masina, indul ki az állomásra. De sok édesanya sírva-sírva néz utána. Ne sírj édesanyát, visszajövök nem soká. Hogyha meg nem halok valahol a nagy világban, ne sírj édesanyád, visszajövök nem sokára. Hogyha meg nem halok valahol a nagy világban.
Műsorunk mikrofonjával Gyímesbükkbe járunk, Áldomáspatakán, Sárig Attilánál. Sárig Attilát a Gazda Élet című műsorunkból ismerik a hallgatóink. Most itt vagyunk vendégségben, és szeretnénk kicsit bemutatni az embert, Sárig Attilát, hogy mit is kell tudni Attiláról, hogy kezdődött és hogy folytatódik az élet itt Gyímesbükkben. Mi a fő tevékenység, Attila? A sajtkészítés, a gazdálkodás, vagy sok minden egyszerre?
Most a fő tevékenység az mindenképp a gazdálkodás és sajtkészítés.
Ez családi hagyomány, az vivődik tovább, vagy valamiért lehetőségeket látod benne?
Elsősorban családi hagyomány abból a szempontból, hogy ugye nagyapám is itt született Gyimesbe, édesapám is, és ők ugyancsak gazdálkodtak az maguk módján egy életen át. Aztán ez a fajta tájfeldolgozás, meg ez a fajta élelmiszerfeldolgozás, amit mi most csinálunk, ez kicsit a hagyománytól eltér, mert ugye próbál megfelelni a mai új világ elvárásainak is, például a sajt féleségek teljesen mások, mint amit hagyományosan csináltak. Ez azért, hogy a mai piac által kért más minőség, ugye egy jobb árba lehet eladni, tehát sokkal-sokkal jobb árba, és akkor mi ebből próbálunk itt egy elfogadhatóan jó minőségű életet teremteni, ami nem egy egyszerű feladat, de hát még mindig küzdünk, ezt lássuk meddig.
Mennyire nehéz gazdálkodni itt Gyimesbükkben, mert hegyes vidék, jó nagyok a kaptatók, nem úgy gazdálkodnak, mint az Alföldön, vagy egy kicsit síkabb területen.
Hát igen, van egy jó pár sajtos kollégám, akik gazdálkodnak ők is, és körbe ugyanezt csinálják, mint mi, csak más terepen. Azt kell, hogy mondjam, hogy biztos, hogy nekik könnyű dolguk van. Már csak eleve az, hogy ezeken a hegyoldalakon nagy gépekkel egyáltalán nem lehet dolgozni. Ha nagyobb teljesítményű gépekre gondolunk, akkor azok olyan bűndrágák, amit nem lehet megvenni. és akkor emiatt mi a munkánknak legtöbb részét kézzel csináljuk. Tehát van egy gépünk, ami a kézikasza, az a kicsi 1 méter 40 centis késsel. Most még az idén az egyenesebb helyekre egyik szomszédot elhívtam, hogy vett egy ilyen szénafelszedőt, és akkor az felszedi a szénát az egyenesebb helyeken, de hát a többit kézzel. Úgyhogy ebből a szempontból nehezebb, meg hát az állatok is ugye fel kell menjenek a hegyre, fel kell menjünk mi is utalni velük, tehát feljárni a kalibához minden nap, amikor még ugye egész nap az ember a szénával is dolgozott, tehát ez nagyon nehéz tud lenni.
Még tudnak kalákázni? Mert híresek voltak a kaszáló kalákák itt a gyímesekbe. Sokszor láttuk, hogy a hegyoldalon 10-20 ember sorba állva vágta a rendet. Mondjuk ennek igaz már 10 éve.
Ez tiszta igaz, így van, hogy mondja. Én, amiben voltam, a legtöbb 31-en voltunk itt Fentellásvölgyén. Hát az egy fantasztikus élmény volt, főleg most ugye utólag is visszagondolva, hogy azért annyi ember együtt dolgozott, és ezek úgy mentek tényleg, hogy nem kellett fizetni senkinek. Tehát mindenki elment a másiknak, visszasegítette. De ez volt a legfantasztikusabb dolog, ami a mai nap sajnos nagyon kihalóban van. Nagyon. Lehet, hogy emberek sincsenek rá, nagyon sokan más életformát választnak. Kicsit a gépesítés is, akkor mindenki a magáért csinálja, lehet inkább. Még mindig segítnek egymásnak, de legalábbis én, amit tudok művelni, az, hogy megfizetem, aki eljön. Tehát én nem tudom sajnos ezt megcsinálni, hogy én is visszasegítsem, pedig sokszor szeretném, és úgy örülnék neki, de vissza se hívnak, meg fene tudja. A kalalkázás egy nagyon szép dolog volt, ami sajnos a mai nap szerintem az utolsó napjait éri.
Vajon nem az a probléma, hogy megnyíltak a határok 30 évvel ezelőtt, és akkor mindenki elment szerencsét próbálni? És van, aki ott felejtette magát, és akkor tényleg nem lehetett annyira összegyűjteni a rokonságot, a baráti kört egy-egy ilyen alkalomra?
Hát igen, ezzel jót ütött a szegfejére. Én azt hiszem, hogy a legelső és a legmélyebb probléma után kutatunk, azonnal kezdődött. Én nagyon sokat gondolkodok ezen, hogy mi is történik most itt a mi térségünkben, meg az országban. Miért van az, hogy így elmennek meg? Miért nem jó az az élettér, ami a szüleinknek, nagyszüleinknek jó volt? De kicsit, ha mélyebbre alszunk magunk ebbe a témába, akkor nagyon hamar oda jutunk, hogy szerintem azért a szüleink korszakában is lehet, hogy inkább kényszerből ültek itt sokan. Tehát ugye akkor a kommunizmus nem adta meg a lehetőség, akkor nem lehetett elmenni. És aztán, amikor jött a nagy szabadság, jött az Európai Unió, akkor az ő megadta a lehetőséget, hogy mehessenek, és akkor mindenki ugye a könnyebb után próbál várni, és amint lássuk, odaki, én azt kell sajnos, hogy mondjam, hogy odaki még rabszolgának lenni is sokkal jobb érzés elsőre, mint itthon saját magad gazdálj. Sok szempontból ezt kell, hogy tapasztaljuk. És akkor emiatt mennek az emberek, és eleinte úgy nagyon dühös voltam rájuk, meg nagyon rossz gondolataim voltak azokra, akik elmennek, de most egyre jobban megértem őket, és egyre jobban elfogadom azt, hogy igen, ez az élet rendje, és akkor most ez van.
Ha nem lett volna ez a karantén időszak, akkor is ez lenne a véleménye?
Én valahogy úgy látom, hogy ez egy realitás, ami a mindennapjainkban benne van, és ami ugye 30 év rossz döntéseknek az eredményekhez most lenni. Tehát rossz döntések, ugye, amit az elsősorban hát az értelmiség meg a vezetőség tett magas szinten, ami az országot, meg a térséget, meg az egészet ebbe az irányba vitte.
Nagyon nem lehet meggazdagodni itthon, de nagyon sokan azért mégis belevágnak, turizmusba belevágnak, kézműves termékkészítésbe, és úgy, ahogy megélnek. És van, aki azt mondja, hogy a lelkem mélyen nyugodtabb vagyok, együtt vagyok a családommal, itt vagyok ezen a szép tájon. Lehet, hogy nem mindig a pénz a legfontosabb.
Szomorú dolog az, hogy ez a mai jelenünk nagyon-nagyon a pénz körül forog. Mi is nagyon sokat vivódunk a feleségemmel ezen, hogy mit és hogy kéne csinálni. Ugye nekünk van egy kis vendégfogadó házunk is, ami a nagyapámnak a régi kis háza. És jó pár évvel ezelőtt gondolkozásban voltunk, hogy vigyük-e párhuzamosan ezzel a vendégfogadással a gazdálkodást is. Már nagyon-nagyon kemény, ugye nyáron jönnek a vendégek, nyáron van a legtöbb munka a gazdálkodásban, és hát kalibázás, szénacsinálás, sajtkészítés, meg minden. És akkor hát több beszélgetés után azon maradtunk, hogy ha eldobjuk a gazdálkodást, akkor eldobjuk azt, amiért a turisták ide jönnek. Eldobjuk azt, hogy fenntartjuk ezt a szép tájat. Mert ez a szép táj, ez az emberi munkának is köszönhető. Tehát ugye az emberek együtt dolgoztak a természettel, és úgy tudt ez kialakulni. Nem hagyták csak a természetet a maga útján. Na és akkor azt döntöttünk, hogy valahogy próbáljuk meg még vinni mind a kettőt. Hát most tavasszal látva, hogy mit hoz ez a koronavírus, azt mondtuk, hogy hát akkor az egy nagyon jó döntés volt. nem tudtuk, hogy miért még, ugye, hogy lesz ilyen világ, hogy a turizmus ennyire megálljon, de elmondhassuk, hogy mi agroturizmust csináltunk. Hát most ennek a szónak a második fele meghalt, de az első fele még él, nagyon is él. Tehát, hogy az agro az minket most kivett, úgymond, tehát nekünk nincs munkanélküliség, sőt, rengeteget dolgozunk, megvannak az állataink, végezzük a dolgunkat tovább, és úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó döntés volt az a két lábon lévő állás.
Ha meghalok a hazáért, ki fog engem megsírhatni? Ki fog az én koporsomra szemfedelet varni? Szemfedelem lesz nékem a véres köpönyegem. Valahol egy barna kislány majd megsirat engem. Erdő szélén kis fa kereszt jelzi a síromat. Valahol egy barna kislány jaj, de sokat sírat. Éles golyó járja át a bánatos szívemet, hír meg bajtárs az anyámnak, haza ne várjon engem. Hegyek közül, dombok közül jönnek a katonák, de sok ügyes barna kislány várja a babáját, de csak minden tizediknek jön vissza a párja, a többinek közös sírva nyugszik a babája. De csak minden tizediknek jön vissza a párja, a többinek közös sírva nyugszik a babája.
Folytatjuk műsorunkat Gyímesbükkből, Áldomás patakáról. Sárig Attila vendégei vagyunk. Nagyon sok mindent érintettünk a zene előtt, de még egy kérdés ott motoszkál, hogy vajon nem azért történik minden, mert nagyobbak az igényeink, mint a lehetőségeink? Hogy látja?
Na, ez egy nagyon jó kérdés. Ez fantasztikusan jó kérdés. Ezzel olyan sokat vívódunk a feleségemmel is. Sajnos én olyan dolgokat fogalmaztam meg az utóbbi időben magamban, hogy ez a mai világ nem a mából él, hanem a jövőből éveszkedik. Nagyon sok barátunk és rokonunk van, akik azt a csili-vili házat mutogassák nekünk, amit az elkövetkezendő 20 évben megcsinált pénzből csináltak. Én azt mondom, hogy ennél nagyobb hazugság és önmagunkat ennél jobban nem várhassuk át, mint hogy egy olyan mindennapi jólétet élünk meg, ami nem a valóságot fedi. Az igényeink azok nem, hogy nagyobbak, mint amit meg tudunk teremteni, tehát erre egy új szót kéne szerintem kitalálni, ami ezt az életstílust megnevezi, ahogy most élünk, hogy alig ismerünk embert körülöttünk, akinek nincsen kölcsöne, és alig ismerünk embert körülöttünk, aki 100 négyzetméteres házat épít, és abból a pénzből, amit az elmúlt 10 évben sporolt. Szinte kivétel nélkül mindenki úgy építkezik, hogy 20-30 éves kölcsönöket vesznek fel, és berendezik minden csili-villivel, és akkor aki nem így csinálja, az a béka hasonlott van, és azt mondják, hogy ez a jó, és ezt kell követni, és ez a trend. Hát szerintem ezért van a hatalmas nagy bajok a világban, hogy olyan javakot próbálunk felélni, ami nem létezik. Tehát most itt van ez a hülye krízis, és jön a világbank, és adja a pénzt minden országnak. Milyen pénzt honni? Miből? Valakinek honné van annyi, hogy mindenkinek tud adni színes papírt, vagy számokat, hogy akkor ezt költse valamire, mire, hol? Hol lehet most a földet meggyőzni arra, hogy teremje le egy év alatt a 20 évre való buzát? Meg lehet-e győzni? Nem. Csak azt a buzát kéne megegyük, ami a tavaly megtermett. Tehát itt azt mondom, hogy ezek gigantikus nagy bajok. Én nem tudom ezt elfogadni. Nem tudom ezt jónak megélni. Sajnos, hogy aki nincs benne ebbe a buliba, az totál ki van közösítve, és lehet, hogy teljesen hülyének is van nézve. Én személy szerint is mindenki által úgy vagyok elkönyvvel, vagy hát Attila, nem normális. Hát mondom, tudom, hogy nem vagyok normális, mondjatok valami újat.
Akkor, ha a szavait jól veszem ki, önnek nincs kölcsönje. Nem fordul a bankhoz, és él abból, amit meg tud termelni, vagy ameddig ér a takaró, addig nyújtózkodik.
Egyelőre így vagyunk, igen. Érdekes módon mi meg tudtunk csinálni azt, hogy építettünk egy szinte 70 négyzetméteres házacskát. Most építgetünk egy kis sajtműhát, van 3 gyerekünk, mindjárt 1 hektár földünk, de hát nincs kölcsönünk egy filléssel, úgyhogy lehet, hogy én azt mondanám, hogy mi nem mutassuk, de nagyon gazdagok vagyunk, mert abból élünk, ami valóság, ami mi képesek vagyunk megcsinálni.
A korábbi interjúban volt egy olyan mondata, hogy én ha kimegyek itt valamelyik hegyre, és benézek a völgybe, és látom, hogy milyen szép ez a táj, az attól is van, hogy az én munkám is benne van. Ez olyan megható, és annyira igaz.
Igen. Ezt még a tegnapi nap is, ezt a gondolatot így végig pörgettem a fejembe. Szénát csináltunk itt fenn egy hegyen, és hogy tényleg szép ez a táj. Tehát én, aki itt vagyok is, megállok a nagy hőségbe, fáradtságomba, izzadtságomba, és így elgondolkozok, hogy ez azért ilyen, mert ezt csináljuk. Tehát amikor ezt abba hagyjuk, akkor megszűnik ez is. Lássuk azt is, hogy hogy veszi fel a dzsungel azokat a területeket, amiket ember nem munkál meg. Én továbbra is úgy gondolom, hogy fontos ez. Ugyanakkor azért is fontosnak találom, mert mi az életünkkel próbáljuk, és az életünkkel tartsuk az életet fenn. Ugye mi nem használunk vegyszereket, tehát mi úgy teremtsük meg az élelmiszerünket, hogy a mi két kezünkkel és az életünkkel életet adunk. Kimegyünk a hegyoldalra, és azt a gyönyörű szép zöld füvet, tehenek segítségével átalakítsuk egy nagyon jó tápláló élelmiszerét. Hát szerintem ez egy varázslat. Sokszor azt is mondom, hogy akkor fogok neki a sajtkészítésnek, hogy na, akkor fogjuk neki varázsolni. Én tényleg azt mondom, hogy ez egy csoda, hogy megtehessük ezt, hogy ezt a zöld füvet, amit amúgy az ember nem tudna megenni, lehet megenni, de nem tudom, mire menne, viszont meg tudjuk csinálni a tehenek segítségével, hogy alakítunk belőle egy nagyon jó, hosszú távon eltartható élelmiszer.
Most milyen jó lenne látni, hogy azok, akik hallgatnak bennünket, mennyire bólogatnak és értenek egyet Attilával. A felesége nem gyímesi magyarországi. Őt Attilának a szemlélete győzte meg, vagy a táj győzte meg, vagy hogy jött Magyarországra ide feleségnek?
Hát én azt mondom elsősorban, hogy nagyon szerelmes volt. Ha nem lett volna szerelmes, biztos, hogy se a táj, se a szemléletem nem tudtam volna meggyőzni. Az biztos, hogy a táj, meg úgy, aki voltam, az sokat húzott a mélegen, de hát ő is úgy jött ide ilyen jó kis városi romantikával. Pár év elteltével azért azt hiszem, hogy most nagyon meg tudja élni a realitást, és más. Nagyon más, tehát sokkal nehezebb ezt itt megélni valóságba, nap, mint hogy így turistaként, vagy akár ilyen romantikus szemmel itt tölteni valamennyi időt. Na de még egyelőre itt van.
Ez már hány éve?
Nyáron múlt 8 éve, hogy házasodtunk, ugye hát van már 3 gyerekünk is, itt játszódnak a récékkel.
Igen, a háttérben halljuk, ahogy kergetik itt a récéket, és hancuroznak, és az a felszabadult érzés, tehát az az őszinte gyereki mosoly, amit hallanak a hallgatóink is itt a háttérben, hát ritkán lehet ilyenne találkozni. Manapság a főút melletti településeken is a gyerekek bent vannak, nyomkodják a gombokat, tévé előtt ülnek, számítógép előtt ülnek, és ők még egy récével, kutyával nagyon jól el tudnak boldogulni.
Nálunk nincs tévé, úgyhogy mi tévét soha nem nézünk. Közben ezek a kicsi apróságok nagyon élvezik esténként egy-egy magyar népmesét megnézni, amit az internetről ugye meg tudunk nézni. De hát nagyon sokat vannak kin. Nehéz időszak az, amikor rossz idő van, elsős idő van, és nem tudnak kin lenni az udvarba, és ugye élvezni azt, amit az élet ad.
Itt a főútól távolabb beszélgetünk, itt egy ilyen domboldalon van a családi házuk, itt az áldomás patakába. Itt a környéken vannak-e ilyen kisgyerekek még? Van, akivel összejárjanak? Vagy ők hárman itt nagyon jól érzik magukat?
Hát egy jó kérdés. Itt a környéken ilyen kisgyerek? Hát nem is tudom. Nincsen. Annyi a szerencse, hogy vannak unokatestvérek, tehát ugye a faluban aki köcsém, akinek ugyancsak 3 gyereke van, 2 lány és 1 fia ugyanúgy, mint nekem, és akkor bátyám a következő faluban, aki középrokon, nekik meg 2 lány. Ugye most épp a 2 lány is itt van a bátyám, én ugye jöttek málnát szedni, édesanyáméknál van málnás, meg nálunk is, és akkor unokatestvérek is sokat vannak együtt, tehát ő a társaságuk, épp a szomszédságban, közeltségben nincsen ilyenkor ugye elnökük. faluban vannak, még hál' Istennek 8-on, 9-en, 11-en, de itt épp a környéken nincs.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Éppen erre jár a feleség is, Réka. Ön hogy látja ezt az egész házasság elejét? Hogy került ide Magyarországról Gyímesbükkbe? Mi fogta meg? A férfi, a táj, a szerelem?
Én a diplomaírás közben érkeztem ide a vidékre, és engem, megmondom őszintén, hogy egy olyan egyszerű dolog fogott meg, hogy én, mint tájépítészmérnök kerültem ide, hogy ajánlásokat tegyek az itt élőknek, hogy hogy lehetne kezelni ezt a tájat, és én úgy éreztem, hogy nem vagyok kompetens a témában, hogy valahogy a gyakorlati tudás és az elméleti így ütközött bennem, és annyira erős lett bennem a gyakorlati tudás és a tapasztalat iránt való érzékenység, vagy fogékonyság, vagy nem tudom mi, hogy én is ezt szeretném inkább csinálni, és ebbe a csoportba tartozni. Hogy valahogy így jött belőlem, hogy én is ezt csináljam, ne pedig irodából irányítsam, és gondolkodjak felőle.
Mennyire maradt meg a szakma? Vagy inkább Attilával sajtot készítenek, gazdálkodnak, gyereket nevelnek, van 3 szép gyerekük?
Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, a szakma kicsit csorbát szenvedett egyenlőre, de végül is feltételezem, hogy az is lehet, hogy csak így tapasztalati tudásra vágytam, és ennek tudatába szeretnék továbbiakban majd foglalkozni vele, hogy én is átéltem, vagy tapasztaltam, hogy mi az, amit elvárok. Persze gyereknevelésén is vagyok, és ez is leköt, de még nem tartom lehetetlennek, hogy egyszer visszatérek a szakmába is, vagy azzal is foglalkozom majd.
Magyarországról városi környezetből, vagy vidéki környezetből érkezett?
Teljesen városi. Bár hát azt tudom mondani, hogy nagyszülői vonatkozásban nyilván már vidéki, de én Budapesten születtem, és mindig is ott éltem.
És 8 év eltelt, amióta összeálltak, vagy férj feleség lettek. Nem hiányzik Budapest, az a mozgalmas élet? Vagy ez a csend, és ez a táj, és ez a családi béke és szeretet, ez kárpótol mindent?
Sokszor hiányzik, de azt is tudom mondani, hogy az emberi oldalai hiányoznak. Barátok, a rokonok, a társaság. Szóval inkább ez a része, mint az, hogy a nyüzsgés és a sok program.
Hát jöjjenek ide a barátok, és ha már mi úgyis elmegyünk, akkor jöjjenek és műveljék meg ezeket a területeket. Bennem pont egy magyarországi, egy budapesti Ferkó Zoltán keltette fel az érdeklődést a gyímesek iránt, mert ő itt volt 100 napig a skanzenben, és egy olyan naplót írt, ami megjelent nyomtatásba, hogy itt élünk, és sok mindenről nem tudtunk. Akkor ilyen alapon még jöjjön más is, és tapasztalja meg, és talán még itt ragad a gyímesekbe.
Én megmondom őszintén, hogy nagyon örülnék neki, de azt is megmondom őszintén, hogy nekem 3 év komoly küzdelem és gondolkodás volt, amíg arra jutottam arra a döntésre, hogy ezt képes vagyok megtenni. Még mai napig így kicsit hitetlenkedve állok magammal szembe ezzel a dologgal, hogy ezt lehet-e bírni, vagy meddig lehet bírni, úgyhogy ezt én így nem kérhetem másoktól, hogy az én kedvemért tegyék meg. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy nagy döntés. Az ember a kapcsolataival együtt az, aki, és amikor egy ilyen nagy váltást tesz, akkor az nagyon megingat minden rendszert, és nagyon nehéz dolog.
Milyen sűrűn sikerül hazamenni Magyarországra, a családhoz, a rokonokhoz? Vagy a nyár az turizmusról szólott eddig, meg munkáról, és gondolom, hogy télen is azért van mit tenni.
Ez így igaz. Én azt szoktam mondani a barátaimnak és rokonaimnak, hogy ha velünk akarnak időt tölteni, akkor inkább ne a nyarat válasszák. De ha gyönyörködni akarnak Gyimesbe, lehet, hogy inkább a nyár az alkalmasabb. Milyen gyakran megyünk haza? Körülbelül évente 2-3-szor normális esetben. Most ez a karantén helyzet nyilván ezen módosít, de alapvetően szeretek legalább 2-3-szor hazamenni.
A családi háztól távolabb van a Kaliba, és távolabb van a sajtműhely. Minden nap egyedül teszi meg ezt a távot, vagy valaki segít is? Tehát kúrálni ott az állatokat, vagy fejni, esetleg a sajtkészítésben?
Legtöbbször egyedül megyek, mikor szép idő van, és nem kell nagyon siessek, akkor elviszem a 2 nagyobb gyermeket, akik imádják Kalibát, meg az egészet. Meg a sajtműhelyzsdit, meg mindent nagyon élvezik. Amúgy még van egy szomszéd, aki közben segít egy kicsit a fejésbe, meg az állatok gondozásába. De hát ugye ők is Németországot járják, úgyhogy a legtöbbször a legkeményebb időszakokban nincsenek itt, ha most épp itthon vannak, de hát ugye épp ők is nagyon készénát csinálnak, ha megint készülnek elmenni majd. Igen, ők segítnek közben, tehát hetente 1-2 nap segítnek fájni, de hát a többit egyedül nyomom. A sajt készítést az teljesen egyedül, tehát az az a dolog, amit nem márnék másra bízni, vagy nem szívesen bíznak másra. A feleségem még nagyon sokszor segít a paranyica megolvasztásában, de hát, hogy maga az arabsajt, vagy a sajt készítést én nem lehet, az nem lesz akkor olyan. Én azt hiszem, egyelőre legalábbis ez az álláspontom.
Ezt az egész sajt mesterséget ezt tanulta, vagy ez ilyen autodidakta módon alakult ki?
Az alap sajtkészítést ugye azt szüleimtől tanultam. Tovább ezt az élelt sajtkészítést, ezt mondani, hogy ilyen autodidakt lehet. Hát olyan szempontból autodidakt, hogy voltam tanfolyamokon is, meg voltam jó pár sajtmesternél, megnéztem ők, hogy csinálja. Iskolában nem tanultam.
Minden nap készül sajt, vagy egy héten egyszer-kétszer?
A legjobb az lenne, hogy minden nap készüljön, viszont ezt nem lehet kivitelezni, mert nekem legalábbis 4 óra minimum, amíg egy sajtot elkészítek, és minden nap 4 órát nem tudok erre szállni, úgyhogy van tájhűtőnk, és akkor minden második napi táját oltsuk meg, minden második nap készül sajt.
Csak tehén tejet dolgozz fel?
Igen, egy tehénünk van, és azokat fájjuk, és azoknak a tejét dolgozzuk fel.
Értékesítési gondok vannak? Vagy hogyha jó a termék, akkor megveszik?
Ha jó a termék, nagyon eladja magát. A kuncsaftoknál jobb minőség ellenőr nem kell, úgyhogy ilyen problémáink nincsenek. Nekünk az a problémánk, hogy nem győzzük annyit csinálni, amennyit kérnek.
Már háztól elviszik? Vagy hogy most volt ez a periódus, amikor nem lehetett vásárokba menni, akkor házhoz szállítással értékesített? Vagy hogy oldotta meg?
Hát akkor nem értékesítettünk, ráhagytuk az élelőbe. Semmi probléma, sajt egy év, amíg finomabb, mi most veszíteni nem veszít az értékén. Nem is volt olyan sok akkor még, és onnan itt a faluba egy kis helyi termékek boltja, ami szerintem a világ legjobb üzlete. Kis termelőkre nézve, és oda vittünk le, még vannak azért ismerőseink, kuncsaftjaink, úgymond, akiknek elvigyük házhoz is. De nem termelünk mi sokat, tehát én azt is gondolom, hogy azért van ez az úgymond nagyon relax eladás, meg értékesítésben, hogy nincsen túltermelés idézőjelve, tehát annyit termelünk, amire nagyon megvan az igény. És nincsen eladási kényszerünk, és ez nagyon nyugodt tud lenni tényleg, hogy nem stresszelünk amiatt, hogy most mit csinálunk. Főleg, hogyha lássuk, hogy esetleg nem megy például a paranyica vagy ilyesmi, akkor hát csinálom az élelcsajtot, és egy év múlva is fantasztikus. Hál' Istennek nagyon jó élelőt sikerült építeni, úgyhogy kutyabaja nincs a sajtnak egy év múlva se.
Attila, mindig ilyen nyugodt? Vagy vannak helyzetek, amikor fel tudják bosszantani?
Nem jó szerintem mindig ilyen nyugodtnak lenni. Én azt hiszem, hogy amikor az embernek megadódik a lehetőség, akkor nagyon dühös kell legyen, és nem szabad magába tartsa. Tehát én olyan kiálltok, hogy a tájén hasra vágja magát. Meg a bika is, van egy bikám, amelyik úgy közben akar döfni, de hát még idáig a hangommal meg tudom jeszteni. Még nem kellett megvárjam, tehát tudok én mérges lenni. Oké. Okay.
Gyertek, magyar fiúk, kiket szeretne születünk. Kiket szeretne, kumisz ruhát viseltünk. Szólnak az ágyuk, ropognak a nehéz fegyverek. Most válik el, babám, mit él a magyar. Ropognak a nehéz fegyverek, most válik el, babám, mit él a magyar gyerek. Oroszország felé megy egy fekete vonal, őrmester úr, mutassa meg az útat, fiaim, én is elmegyek. Ha jó Isten tudja, hogy ki jön vissza veletek.
Folytatjuk műsorunkat Áldomás patakáról, innen Gyímesbükkből. Attila úgy fogalmazott beszélgetésünk elején, hogy még mindig jobb rabszolgának lenni külföldön, mint hogy itthon majdnem ébérért dolgozni. Attila is kipróbált ezt az életet. Milyen tapasztalatokkal jött vissza? Tényleg mennyire vagyunk rabszolgák külföldön, vagy mennyire jó az, hogy rövid idő alatt egy nagyobb összeget haza tudunk hozni, és ha okosok vagyunk, akkor itt fektetjük be?
Nehéz kérdés. Az előző interjúmnak az a lecsengése is volt, hogy egy nagyon jó barátom Stockholmból hazaköltözött, Csíkszereda mellé. Viszont olyan visszajelzések is voltak, akik ugye megbántva érezték magukat, hogy én így nyilatkoztam azokról, akik elmentek. Úgyhogy most kicsit félek, hogy átéren mit mondjak, hogy ne legyek rossz senkinek. Viszont van nekem egy érdekes kis történetem, amikor kim voltam Stockholmbánnél a jó barátomnal. Ősszel mentem ki 4 hetet, 1 hónapot. Mondtam, Kalmani, nál meg, de csak úgy, hogy meg legyen véve a visszarepülőjegyem, és én nem akarok ott maradni. És egy hónap, amikor hazajöttem, és megláttam, hogy hogy néz ki az itthon hagyott udvarom, akkor az olyan rossz érzés, hogy hát egy ilyen elhagyatott, gazdatlan valami várt itthon. És azt mondtam, hogy ezt én csináltam. Következőben, amikor hívott Kalman, akkor azt mondtam Kalmannak, tudod-e mit, Kalman? Én nem megyek el, hogy építsem a svédeknek az amúgy is eléggé nagy birodalmukat. Én itthon maradok, és én neki fogok építgessem az én kis birodalmat. Na hát ezt a birodalmat én csinálgattam 8-9-10 éve. Én azt hiszem, hogy most már lassacskan egyre ügyesebb, szebbecske kezd lenni a birodalmunk. Viszont rossz ízzel élem meg azt, hogy például ez a család, aki segít nekem gazdálkodásba, hazajönnek Németországba 3 hónap után, és 2-szer annyit pénzt hoznak haza, mint amennyit én 1,5 év alatt itthon csinálok, sokkal több munkával. Tehát ez nagyon nehéz ugye az én lelkileg szerintem. Hát ez az én véleményem, lelkileg nagyon nehéz átélni, és amikor hazajönnek, és akkor én próbálom hívni őket, hogy ne gyártek, akkor segítsetek nekem, és én tudok fizetni 2,5 euróra bért, akkor azt kell, hogy gondoljam, hogy nem azért jönnek már a pénz motiválja, hanem azért már emberség van bennük, tehát hogy segíteni akarnak, mert ugye a pénz nem tudja őket motiválni. Legalábbis így minket ez húz lefelé, hogy annyit ér ez a munkánk. Pedig rengeteget dolgozunk, és minden egyes nap azzal a gondolattal ébredek az ágyba, hogy na most a mai munkámot hogy tudjam a legjobban, s a legbecsületesebben, s a leghatékonyabban végezni. Soha nem fordul az a gondolat a fejembe, hogy na, valamit csináljunk, hogy máma is legyen 4 óra, hogy mehessünk haza. Járjon le ma a munkaidő, tehát nem így állunk a munka mellé. És úgyis nem tudjuk azt előállítani pénzbe, amit azok megcsinálnak, akik úgymond szolgálnak mennek ki. Úgyhogy ez egy nagyon kényes téma szerintem, meg dolog, ami így most a mai korszakunkban van, és így az életünk része, és valahogy ezzel is meg kell birkózni.
Hallgatóinkat nagyon meghatotta a múltkori interjúnak a vége. Én most javaslom, hogy hallgassuk meg ezt a pár mondatot, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést.
Hát szerintem mi itt jobban élünk, mint akik elvándoroltak külföldre. Azért már van egy hazánk. Tudjuk, hogy kimegyek a hegyre, bénézek a völgybe, és tudom, ez az én falum. Tudom, hogy ez azért ilyen szép, mert minden nap dolgozok. Azt a hegyet én kaszálom, azt a szántófödet én művelem. Tehát azért ilyen szép, mert én itt vagyok. Akik elmentek, azok azt nem tudják elmondani. Azok rabszolgák, üres emberek. Én hiszek ebben. Van 3 gyerekünk, és nagyon remélem, hogy majd ők tovább fogják vinni ezt. Menekülni a legkönnyebb és a legegyszerűbb megoldásnak tűnik per pillanat. De hosszú távon, egy életen át, a menekülés nem megoldás. Meg kell állni. A győzelem azoké tud lenni, akik harcoltak. Akik elfutnak, elmenekülnek, azok menekültek lesznek. Földön futók, életük végé, azok győztesek soha nem tudnak lenni. Tehát én ezt választottam. Én győzni akarok. És győzni csak úgy lehet, ha harcolunk. Minden nap, megállás nélkül, nem 1 évig, nem 2 évig, hanem évtizedikig. Én annak örülnék, hogyha győztesek a gyermekeim lennének.
Van egy barát, aki hazaköltözött. Nem tudom hány év után, ennek a hatására. Hogy éli meg Attila, hogy egy embert haza tudtam hozni, vagy egy barátot haza tudtam hozni?
Nem tudom, hogy már aki így fogalmaz, hogy én hoztam haza. Ő ugye már rég gondolkozott ezen a dolgon, hogy végülis az volt az elképzelés, hogy hazajön. Na, de amikor ezt meghallotta, ezt az interjút ott kint Stockholmban, akkor felhívott, és azt mondta, hogy hát ez fantasztikus. Ő eldöntötte a barátnével, hogy tavaszon jönnek haza. És ugye hát hazajöttek, hát nem tudom. Én csak remélem azt, hogy meg tudják csinálni azt, amit álmodtak, és amit szeretnének. Azt látom, hogy nagyon kitartóak, és tényleg csinálják az ők is birodalmukat. Én lelkem, én annak örülök a legjobban, hogy ők is neki fogtak az ők is birodalmukat csinálgatni, ami nagyon jól néz ki, és lélekem előtt úgy lelkesít, hogy na, jó, és akkor így követni, hogy hogy történnek a dolgok. Ugye nem könnyű, tehát az elméletből a valóságba átvinni valamit szerintem hatalmas nagy kihívás.
Nagyon sokan visszajeleztek arra az interjúra, és nagyon igazat adtak Attilának, és sokan könnyes szemmel mondták, hogy milyen igaza van annak a fiatal embernek. Azok, akik esetleg nehezteltek a kijelentésre, azok miért nehezteltek? Mi sértette őket, pedig nem volt semmi olyan sértő benne?
Például egyik az volt, hogy ők is becsületes, kemény munkával élnek, és ők is elvégzik a dolgukat. Rendesen becsülettel dolgoznak, és hogy az nem igaz, hogy ők azért mennek el, mert nem akarnak dolgozni. Ami végül is, ha meggondolunk, tényleg teljesen így igaz. Tehát akik elmennek, azok szerintem 90%-uk nagyon is odaáll a munka mellé, oda ki is Hát, hogy inkább az a szomorúbb fel ennek a dolognak, ugye, hogy másnak tolják a szekerét, és akkor nem tudjuk mi magunk javait kamatoztatni, hanem más országok, királyságok javait kamatoztassuk ezzel a munkával.
Igen, de én ismerek olyan embereket, akik amilyen munkát végeznek külföldön, azt itthon bárhogy megfizetnék, nem végeznék el, mert az olyan ciki. Mosogatunk is, takarítunk is, utcát is seprünk, csak fizessék euróba.
Hát így van. Van egy-két vállalkozó ismerősöm a faluban, akivel ezt sokszor elbeszéljük. Dühösek is vagyunk valahol ezen, hogy ezek itthon nem úgy áll a munka mellé. Van egy ismerősöm, aki kiment feleségestől, és azt mondta a feleség, hogy hát ha Géza itthon és annyit dolgozott volna, mint oda ki, akkor biztos, hogy itthon is nagyon jó életünk volna. Csak hát itthon ugye a barátok, a haverok, bulis nem úgy állt a dolog mellé, mint oda ki. De viszont azt is el kell ismerjük, hogy sokan a rendszer miatt is kimennek, más a rendszerre ki. Tehát például ez a barátom, aki hazajött Stockholmból, ez azt mondta, hogy ő életében először akkor tapasztalta meg, hogy a rendszer, az állam tiszteli, mint ember, amikor kiment Svédországba, és ott kezdett dolgozni. Itt úgy érzem, hogy szükség van rá. Tehát itt úgy érzem, hogy a rendszer azt sugallja nekem, hogy de jó vagy, gyere, csináld, tisztelünk, becsülünk, akarunk, hogy légy. Szerintem ez a Géza is azt érzi oda ki, hogy kimen Németországba, és ott azt érzi, hogy a német megbecsül és megtiszteli, mint ember. Azt mondja, hogy gyere, adunk neked munkát, becsületes életvitelt, nem nézünk hülyének, nem semmizünk ki azért, ami dolgozó minden nap, hanem tiszteletbe tartunk mindenben. Szerintem ez a mi hatóságaink, meg kormányaink részéről az elmúlt 30 évben nem lehetett érezni, tapasztalni. De itt van egy szomszéd legény, kint van Svájcban, dolgozik egy gazdaságon. Kezdtünk beszélgetni, egy lakodalmon voltunk. Talán, hogy mennyi pénzt keresél odaki? Hát, mit tudom én, elmondta, hány ezer euró. Úgy kéne nekem valaki, egy ember, aki egy jó lelki ember, aki segít a gazdaságomban, a Sajt Mihály Bes, az egész, amit csinálunk. Ez a Levi, ez egy fantasztikusan jó ember. Fiatal, lelkes, úgy látom kérdően, hogy tudnak vele dolgozni. És fáj lelkem, hogy az ilyen jó emberek mindent, aki a svájciaknak dolgoznak, és ők, nekik, azoknak a svájci gazdáknak kell, hogy jó dolguk legyen ezekkel a jó emberekkel. És mondom, te Levi, mennyit keres? Ki számolta, hogy mennyit keres? Mondom, ha meg tudnám módani, hogy adjak egy évig ugyanannyit, eljönnél nekem dolgozni a Sajt Mihály, hogy megtanulsz sajtot készíteni, és menjünk, s feljünk, s csináljuk együtt. S egy picit gondolkozott, és azt mondja, nem tudom, Tátéle, de tudod, hogy olyan más minden. Más oda ki, azt mondja. Tehát ezzel ezt akartam mondani, és aztán még utána kicsit kifáltettük ezt a dolgot, hogy ott más a rendszer, más az élet felfogás. És akkor mit tudsz mondani, hogy basszus, ugyanannyi pénzt kapna, mint ott, akkor se jöjj ide. Mert ez a rendszer nagyon elviszi az emberektől a kedvet. Ugye ő is 20 pár éves, tehát most szabad, akkor menjen. Azt megint nagyon nehezen tudtam feldolgozni, meg lenyelni, hogy mégis nem csak velünk van a probléma, tehát nem az, hogy mi nem tudunk eleget kigazdálkodni ebből, hanem maga az egész rendszer kéne másképp gondolni. És ez olyan beteges, hogy amíg ott azok, akik oda kerülnek, és ott vannak a döntéshozatalban, és ugye egy egész ország sorsát irányítsák valamilyen szinten, azok, amíg nem gondolkoznak úgy, hogy ezek a fiatalok egy érték, és ezek az emberek, akik mindent kéne legyen addig. Én azt mondtam évekkel ezelőtt norvég ismerőseimnek, hogy Románia öngyilkosságot követel ezzel, hogy a 20-25 évig nevelt, táplált, életet adó új embereket elengedi. Elengedi, hogy menjenek. És nem azt kéne, hogy erőszakkal megfogjam, azt nem lehet. Azt kéne, hogy olyan körülményeket teremtsen, hogy ezek ne csak az elmenésre vágyjanak, hanem vágyjanak arra is, hogy itten építsük a mi kis birodalmainkat.
Hogy látja magát 5 év múlva, 10 év múlva?
Egy dolgot remélek, hogy még mindig fogok küzdeni.
De itthon?
Hát egyértelmű. Már hát, ha a küzdelmet feladom, akkor menekülés lesz.
Másban gondolkodik, mint gazdálkodásban és turizmusban?
Egyelőre nem tudok. Lehet, hogy jó lenne, bár ne tudja. Tehát egyelőre ugye most ezt lássuk. Ugye a turizmus most egy kicsit elengedtem. Azt mondja, a gazdálkodáson mit lehet kihozni? Én még adnak az 5 évet. Még szeretnék küzdeni a tévet, remélem fogok is tudni.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
El kell menni katonának messzire. Reját bízom, legkedves erlegény barátom, éjjel a világidot véle nem áll. legény barátom, éjjel a világított vélelem bánom. Hajtás letelt már a három esztem, szépen kérlek, add vissza a szeret. Borsom lezárkáljék. Este későn megfújják a trombétát, lefeküdni készülnek a regóták. Lefekszik a busz regóta, aludni nem tud, fáj a szíve, hogy ő kimenni nem tud. Mert a kaszárnya kapuját kettős posztálja, regutának ott kimenni nem járja. Édesanyám postán küldött levelet, gyere haza, édes fiam, ha lehet. Haza mennék, édesanyám, de ha nem lehet, mert nem írnak szabadságos levelet. Haza mennék, édesanyám, de ha nem lehet, mert nem írnak szabadságos levelet. Kelet felől, észak-kelet felől, örögnek a nehéz ágyuk. Ez a huszár, ez a nyalka huszár, mégse szállott le lovárok. Szállj le, huszár, piros fejlovadról, éret folyik a nyerekbe. Nincsen itt az öreg édesanyád, kibe kösse sebeidet. Nem szállok le, huszár kapitány úr, még csak le nem lőnek róla. Ugyan haza, kesen lábú lovak, haza szépen mi országnak. Nem szállok le, huszár kapitány úr, még csak le nem lőnek róla. Ugyan haza, kesen lábú lovak, haza szépen mi országnak.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a Bálka megyei Gyimesbükkön áldomáspatakán vendégeskedtünk Sárig Attila fiatal gazdálkodónál, sajtkészítőnél és családjánál. Bízom benne, hogy sokan megszívlelik az elhangzottakat, és megpróbál kiki a maga módján tenni a közössége fellendítéséért. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!
Fekete, szép a huszára, felül a nyeregben. Sárga zsinóra közepe, fekete, fekete, szép a huszára, felül a nyeregben. Huszárosra vágatom a hajamat, első okon nyergelik a lovamat. Szén a szalva porcióra fel vagyok pakolva, hagyj egy csókot kisállalom az sejhaj szeretne, maga mellé regbe ültetne. Gyenge vagy még kis angyalom alóra, táncolaló te meg meg lesel róla. Ha majd egyszer élet a huszáros gyerek, elugratok a csillagos nagy égbe. Fekete szemére, hogy ne lássa senki, hogy hull a magyar huszárkönnye. Hull a huszárkönnye a lovaserényére, lovaserényére meg lepereg a föld. Sirathatsz galambom, merel leszel felejtve, piros rózsát nem teszek a rezes csákó melejére. A huszárok kengyelben alá. Székelyföldi büszke lányok sírva néznek rájuk. Ne sírjatok ti kislányok, így szokás ez rége. Ti rátok is felsőt a napabám a csillagos ége. Ne sírjatok ti kislányok, így szokás ez rége. Ti rátok is felsőt a napabám a csillagos ége. Vásárhelyi laktanyába hatott utaznak. A csíkszéki százados úr felpattan a lóra. Elkiáltja vezény szavát, menet első század indul. Magyar huszárod a vádra vissza sosem gondol. Gyere, babám, fogjál vélem.